Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk Isten igéit. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből, az első verstől a fejezet végéig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részében ezt olvassuk. Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak, a császári légióból. Beülvén azért egy Adramittiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a makedóniai Arisztarkus, ki Tesszalonikából való. És másnap megérkeztünk Szidonba, és Julius emberséggel bánván Pállal megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukba részesüljön. És onnan elindulván Ciprus alatt evezénk el, mivel hogy a szelek ellenkezők valának. És Cilícia és Pamfilia mellett lévő tengeren átevezvén eljutánk a líciai Mírába. És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket. Több napon át azonban, lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket oda jutni a szél, elhajózánk Kréta alatt Szalmóné mellett. És nagy üggyel, bajjal elhajózván mellette, jutánk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel volt Lázea városa. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt már, inti vala Pál őket, ezt mondván nékik. Férfiak, látom, hogy nem csak a tereknek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történnie hajózás. De a százados inkább hisz vala a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott vala. Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozta, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Főnixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fúni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt, vitettünk vala tova. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hívattatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csónakot, melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaznak vala, alól megövedzvén a hajót, és mivel félnek valahogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitetnek vala. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihányák, és harmadnap tulajdonkezeinkkel hányok ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át se nap, se csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életbe maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta. Jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna e Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységbe legyetek, mert egy lélek se vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, aki vagyok és akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj Pál. A császár elé kell néked állnod, és ímé az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled hajóznak. Ezért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott, egy szigetre kell nékünk kivetődnünk. Mikor pedig a 14. éjszaka eljött, amint ide stova hányatánk az Adrián, éjfél tájban észrevevék a hajósok, hogy valami száraz föld közelget hozzájuk. És lebocsátván a vízmérő ónt 20 ölnyileg találák, majd egy kevéssé tovább mennénk, és ismét lebocsátván a vízmérő ónt találák 15 ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vetvén ki, kívánják valahogy nappal legyen. A hajósok pedig, mikor el akarnának menekülni a hajóból, és a csolnakot lebocsáták a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóba nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Akkor a vitézek elvágták a csónak kötelét, és hagyták esni azt. Addig pedig, míg nappal lenne, inti vala Pál minnyájukat, hogy egyenek, mondván. Ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek se esik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn a kezébe, hálákat ad a Istennek mindnyájuk előtt, és megtörvén kezdve enni. Felbátorodván pedig mindnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot. Valánk pedig a hajóban, lélekszám szerint összesen 276-an. Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót megkönnyebbítik vala a gabonát kihányván a tengerbe, mikor pedig megvirradt, a szárazföldet nem ismerték vala fel, hanem egy tenger öblött sajdítanak vala, melynek síma partja van, melyre végezék, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. A vasmacskákat azért körös körül elvagdalván a tengerbe hagyták, egyszer s mind eloldván a kormányrudak köteleit, és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeznek vala part felé haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az első része ugyan megakadván mozdíthatatlanul maradt vala, a hátsó része azonban szakadoz vala a habok ereje miatt. A vitézeknek pedig az lőn tanácsa, hogy a foglyokat öljék meg, hogy senki el ne szaladhasson, miután kiúszott. De a százados, meg akarván tartani Pált, eltiltotta őket e szándéktól, és megparancsolta, hogy akik úzni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged és magasztalunk, ki mennynek és földnek ura vagy. Köszönjük te néked, hogy most összegyülekezhetünk itt a te jelenlétedben, a te szárnyaid alatt, és hiszük, hogy most is mindent megadsz, amire nékünk szükségünk van. Köszönjük néked, hogy várhatunk te reád, és hívhatunk téged, hogy legyél itt közöttünk, és áldj meg egyen-egyenként minnyájunkat. Kérünk téged, hogy igédet tedd élővé a számunkra, és oldsd be azt a szívünkbe, és segíts, hogy mi a magunk részéről is hittel tudjuk befogadni mindazt, amire ma tanítani akarsz bennünket. Kérünk téged arra, hogy hadd váljon a te igéd életformáló erővé minnyájunk számára. Ne engedd, Urunk, hogy pusztán csak hallgassuk, aztán úgy menjünk el, mintha nem is lettünk volna itt. Hadd legyen az igéd a szívünkben, és hadd határozza meg a mi hitünket, gondolkodásunkat, életvitelünket a hétköznapok folyamán is. Hiszük, hogy a te igéd által formálsz minket olyanná, hogy téged dicsőítő, igazi keresztjének legyünk. Kérünk, hogy munkálkodj ezen, hogy ne szégyent hozzunk a te nevedre, hordozván a te nevedet, de másképp viselkedvén, hanem hadd legyünk olyan emberek, akik nevükben igazat mondanak, mert tényleg keresztjének, tényleg a te követőid, és téged magasztalnak. Kérünk téged arra, hogy formálj bennünket ma is ilyen emberekké. Köszönjük néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt héten, az elmúlt napokban. Sokféle nehézségünk, útunk, örömünk közepette is velünk voltál, és köszönjük, hogy most itt együtt lehetünk tereát figyelve. Kérünk, áldj meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetés előtt a 151. énekünket. A 151. énekünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott igeszakaszból vesszük, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részéből, a 21. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. Leülve hallgassuk meg egy néhány ige verset. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal most arra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységbe legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván: ne félj, Pál! A császár elé kell néked állnod, és íme az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységbe legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy a világnak tragédiái előjelek. Előjelei a világ történelem legutolsó napjának, az utolsó ítélet viharos napjának, amikor a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus visszajön, és mindenkinek meg kell jelenni az ő ítélőszéke előtt. Ő pedig kétfelé osztja az embereket, akik hittek benne, az ő követői voltak, az ő igéinek, akaratának engedelmeskedtek, akiket ő magának választott és megváltott, azok üdvözülnek, akik pedig jól megvoltak nélküle, sőt lázadtak ellene, azokat örökre elkárhoztatja. Megértettük, hogy ha nem akarunk elkárhozni, mi is, a többiekkel együtt, akkor időben kell az Úr Jézus Krisztusban hinnünk, hozzáfordulnunk, hogy bocsásson meg nekünk sokféle közönyünkért és ellene való lázadozásunkért, és mentsen meg bennünket az örök haláltól. Öleljen magához, és tartson magánál bennünket örökkön örökké. Azért szükséges hozzáfordulnunk, mert a Biblia szerint nincs más megmentő, szótér, így mondták a görögök, más üdvözítő a világban, aki bennünket így megmenthetne, hanem csak is, kizárólag egyedül az Úr Jézus Krisztus. Aki halálosan szeret minket, és nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy általa örök életet találjunk. Ezért szólt hozzánk is az ige, és szól újra meg újra itt közöttünk, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te háznéped. Nos, valaki azt mondta, remélem nem sértődik meg, hogy itten kiprédikálom, de azt mondta, hogy úgy érezte magát az elmúlt Isten tisztelete, mintha a térdemre fektettem volna, és fenekeltem volna. Hát volt ilyen részünk, és aztán utólag megértettük, hogy ez szeretetből fakadt. Tudnélik, a szüleink szeretetből fenyítettek bennünket annak idején, de mindig meg kell értenünk, amikor Isten igéjét hirdetjük, hogy olykor kemény dolgokat kell mondanunk, amit néha úgy értenek az emberek, és úgy tudunk érteni, hogy tényleg, mintha fenekelnének bennünket, de az mindig az Úr szeretetéből fakad. Azért int és figyelmeztet bennünket, mert nem akarja, hogy elkárhozzunk, hanem azt akarja, hogy időben mi is Jézus Krisztushoz forduljunk és belé kapaszkodjunk. Na, ma azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan viselkedjünk a keresztény emberként egy nehéz élethelyzetben, vagy nehéz élethelyzetekben. Hiszen betegségek, családi problémák, halálesetek, pénzügyi nehézségek, munkahelyi feszültségek, házassági problémák, természeti katasztrófák, terrorcselekmények, gazdasági, világgazdasági nehézségek közepette élünk. Keresztény emberként is bele jutunk ezekbe, mert nem ígérte meg sehol az Úr Jézus Krisztus, hogyha mi benne hiszünk, akkor ezektől mind megkímél bennünket. Bizonyos belejutunk mi is ezekbe a nehéz élethelyzetekbe. Kérdés, hogy hogyan viselkedünk ezekben a nehéz, kritikus szituációkban. Az emberek különböző féleképpen viselkednek. Ha visszaemlékezünk most az amerikai tragédia során tapasztalható emberi magatartásmódokra, akkor úgy felötlik előttünk, hogy voltak ott némelyik, akik csak vártak arra, hogy valaki jöjjön és segítsen rajtuk. És kétségbe esetten ott várakoztak. Mások fegyvert fogtak, és elmentek lopni, fosztogatni és gyilkolni. Ismét mások segédkezet nyújtottak a bajba jutottaknak, és igyekeztek mindent megtenni a megmenekülésük érdekében. Tulajdonképpen látjuk, hogy különböző féleképpen viselkedtek az emberek, és ha mi ilyen helyzetbe jutunk, akkor igazából előre nem is tudjuk megállapítani, hogy hogyan viselkednénk, ha ilyen helyzetbe jutnánk. Van egy bizonyos elgondolásunk, hogy valószínűleg mit csinálnánk, de a kritikus helyzetben az ember nem mindig úgy viselkedik, ahogy azt előre saját maga úgy elgondolja, hanem ott más belső erők is működésbe lépnek ő benne. Tehát ne ítélgessük most akár az amerikaiakat se, akár másokat se azért, hogy ők hogy viselkedtek, pedig hogy kellett volna viselkedni, mert mi nem tudjuk, hogy mit csináltunk volna az ő helyükbe. Hanem inkább azon gondolkozzunk most, hogy Isten mit tanít nekünk a Bibliából. Mert ő úgy tanítgat minket újra meg újra az ígéből arra is, hogy hogyan viselkedjünk a nehéz helyzetekbe. Ő tudja nekünk megadni, hogy ne ösztönösen viselkedjünk, hanem ő szerinte való módon viselkedjünk a nehéz helyzetekbe. Szerinte való módon. Ráadásul ő olyan türelmesen tanítgat bennünket, hogy elmondja először úgy elméletbe, aztán utána úgy gyakorlatba is kicsibe begyakoroltatja velünk, hogyha netalántán nagy bajba kerülünk, akkor is tudjuk alkalmazni azt, amit kicsiben már begyakoroltatott velünk. Hát mit tanít nekünk Isten? Milyen viselkedést tanít nekünk Isten, hogy a nehéz helyzetekbe gyakoroljunk? Erre nézve érdemes most itt Pál apostolt ugye megvizsgálnunk. Mert Pál apostol együtt az ő kedves kísérőjével, Lukács doktorral, illetve Arisztarkusszal, a tesszalonikai gyülekezetből való hívő testvérrel, ugye a tesszalonikai gyülekezetről éppen beszéltünk az elmúlt alkalmakkor, hogy milyen mintaszerű gyülekezet volt az. Hát onnan származott ez az Arisztarkusz, tehát ott volt három keresztjén a hajón, Pál, Lukács és Arisztarkusz, és ott volt még rajtuk kívül 273 ember, ha jól számolom, akik foglyok, nagy része fogoly, rabok, akiket vittek Rómába, egy más részük meg katona, légionáriusok, római katonák, az élükön egy tiszt, Julius, Gyula, vitéz, és ott van még a hajónak ez egy alexandriai hajó, tehát egyiptomi hajó, ott van a tulajdonos, ott van a kormányos és a legénység, tekintettel arra, hogy ez nem egy olyan nagyon kis hajó volt, mert ilyen sokan voltak rajta, majdnem 300-an. Voltak ennél nagyobb hajók is, Flavius Josephus például leírja a történetíró, hogy egyszer Rómába ment egy 600 személyes hajón, tehát voltak ennél nagyobb hajók is, de ez sem egy picike kis csónak volt, hanem egy közepes méretű hajó. Tehát volt ott egy jó pár ember, és most azt látjuk, hogy mindezek az emberek belecsöppentek egy nehéz helyzetbe. Hogyan viselkednek ők? De igazából hogyan viselkedik az a Pál apostol közöttük? Arra koncentrálunk most. Nem is tudjuk az egész történetet átvenni most, de néhány gondolatot most az Isten tiszteletünkön azért fölemlítek. Az első dolog, hogy ami nekem feltűnt az ige alapján, hogy Pál apostol időben figyelmezteti az embereket a rájuk leselkedő veszélyre. Ahogy Cézáreába behajózták őket, egy Adramittiumból való hajóba, és Szidonba vitték őket, majd Szidonból tovább mentek. Olvassuk, hogy a líkiai Míra kikötővárosba mentek, és ellenszélbe hajóztak. Ott találták meg ezt az alexandriai vitorláshajót, ebbe átszálltak, és ezzel a hajóval több napon át, mondja Lukács, nagyon lassan hajózva, nehézségek közepette jutottak el Kis-Ázsiának a délnyugati csücskéhez, a Knidushoz, és ott az ellenszél miatt nem is tudtak kikötni, ezért nagy üggyel, bajjal elhajóztak Kréta alatt, és megérkeztek az egyik kikötőbe, az egyik krétai kikötőbe, amit szép kikötőnek neveznek. Itt történik az, hogy Pál apostol figyelmezteti a hajó tulajdonost és a kormányost, hogy elmúlt már a böjt, október eleje volt az ottani időszámítás szerint, És most már a földközi tengeren, illetve az Adrián nem jó hajózni, nem tanácsos hajózni. Mert ilyenkor azon a vidéken megfordul a szél iránya, addig délről fújt a szél többnyire, és lehetővé tette, hogy ott a Kis-Ázsia part vidékén, ott az Adriai tengernek a déli részén elhajózva elérjék Itáliát a hajósok. Ellenszélben abban az időben technikai okok miatt nem bírtak hajózni. De abban az évszakban megfordul a földközi tengeren, mind a mai napig megfordul az uralkodó széljárás, és észak-keletivé válik, tehát szembe kezd fújni a szél magyarul. És Pál, ezt persze tudta a hajó kapitány is, meg a kormányos mester is, de Pál is tudta, mert Pál elég sokszor utazott már hajón. Addigi missziói útjai során, ugye három missziói úton volt, háromszor szenvedett hajótörést, ahogy mondja az egyik a korintusi levélben. Tehát ő már átélt egyszer-kétszer tragikus helyzeteket a tengeren, és tapasztalataiból is okulva, meg az idáig tartó útnak, még a Cézáreából Krétáig eljutottak, ez nem egy olyan nagyon-nagyon hosszú út, de már itt is Lukács öt olyan szót használ, amivel érzékeltet, hogy alig bírtak odáig elmenni. Tehát Pál a korábbi tapasztalataiból is okulva, meg éppen az adott út nehézségeit is mérlegelve, kimondja, hogy emberek, ne menjünk tovább, várjunk itt. Időben figyelmezteti az embereket a rájuk leselkedő veszélyre. Na, ez egy olyan dolog, amit mi is gyakorolhatunk. Egyszerűen, ha Isten ad nekünk bizonyos élettapasztalatot, akkor előfordulhat, hogy nekünk is más embertársainkat, családtagjainkat, munkatársainkat, egyebeket, gyülekezeti testvéreket, gyerekeinket, szüleinket talán, vagy nem tudom, kereszt gyerekeinket. Tehát embereket figyelmeztetnünk kell bizonyos dolgokra. Pál apostoltól megtanulhatjuk azt, hogy időben kell szólni, hogyha valami olyasmit látunk, hogy itten rossz irányba fognak menni a dolgok. De azt is Pál apostoltól tanulhatjuk meg, pontosabban az Úrtól, hiszen ő is az Úrtól tanulta meg, hogy ez a szólásunk ne legyen bántó, mert hogy Pál apostol tisztelettel szólt a hajós kapitánynak is, meg a kormányos mesternek is, meg a Julius századosnak is, tisztelettel szólt. Úgy nekünk is tisztelettel illik szólni, hogyha már valakit bajra, a rá leselkedő veszélyre figyelmeztetünk. Tisztelettel szóljunk. Ráadásul az is feltűnik az ígéből, hogy ebben a figyelmeztetésben egy ilyen óvó szeretet rejlik. Hiszen nem csak arról van szó, hogy Pál nem akar megint hajótörést szenvedni, hanem arról, hogy rajta kívül még van majdnem 300 ember, és ott van egy hajó is, ami egy nagy értéket képvisel, és a hajó tele van gabonával, amit ugye Egyiptomból, Róma élés kamrájából vittek volna a római népnek. Van egy óvó szeretet Pál szava, hogy nem akarja, hogy ez az egész nagy kár, azt az egészet kár és baj érje. Tehát itt is megtanulhatjuk, hogy ne csak időben és ne csak tisztelettel szóljunk, hanem óvó szeretettel szóljunk, hogyha valakit látunk bajba rohanni, bajba sietni. Na most különös dolog az, hogy Pálnak a szavait nem fogadták meg. Nem fogadták meg a hajó tulajdonosa se, meg a kormányos mester se, hiszen ők... ott volt a hajó, ott volt benne egy jó nagy mennyiségű gabona, és azt el akarták vinni Rómába, és azért meg akarták kapni a kis pénzecskéjüket. És ha még sikerül nekik ezt a szállítmányt lebonyolítaniuk, úgymond a tél beállta előtt, akkor a haszon előbb éri őket, nem kell több hónapon keresztül ott várni, míg ugye újra eljuthatnak majd a széllel megint Rómába. És a pénz, a profit, a haszon miatt azt mondták, nem. Ez modern emberek egyébként, mert ma is ilyenek az emberek, hogy ha pénzről van szó, meg haszonról van szó, akkor semmi nem számít, mert se család, se ember, se hajó, semmi nem számít, mert a profit a lényeg, ugye? Egy ilyen profit éhes, és akkor minden mellékes. Ezek is ilyen emberek voltak, a profit ér mindent. Hogy a hajó elvész, hogy a több száz ember ott esetleg meghal, hogy mit tudom én, nem érdekes. Elvakultan csak a profit. Hát van olyan, hogy ma is hiába szól a figyelmeztetésünk, de azért csak el kell mondani az embereknek. Csak kell szólnunk ilyen földi dolgokban is, de lehet, hogy lelki dolgokban is. Még az is előfordulat egyébként, el tudom képzelni, hogy Pál apostol, amit elmondta a figyelmeztető szavakat, hát ott egy kicsit fontolgották, aztán amikor olvassuk, hogy hirtelen délről kezdett fújni a szél, akkor kinevették őt. Na, ugye minek kellett aggódnod, ugye Pál? Hát, na, tessék, ugye. Fölösleges volt a nagy aggódás apostol. Még lehet, hogy így ki is gúnyolták, hogy kirevették őt a figyelmeztetése miatt. Még ez is előfordult. Nem hallgatnak ránk, sőt, először úgy látszik, hogy igazán nekik van igazuk, és kigúnyolnak bennünket a figyelmeztetésünk miatt. Most ez egyszerűen csak hétköznapi földi dolgokról van szó, de a lelki dolgokban is lehet így. Tehát, hogy mi figyelmeztetünk valakit, hogy jön az utolsó ítélet, és akkor hát nem fogadják el. Vagy éppen aztán kinevetnek bennünket, kigúnyolnak bennünket a figyelmeztetés miatt. De mi nekünk akkor is, úgy a földi dolgok vonatkozásában, mint az örökké való dolgok vonatkozásában, azért figyelmeztetni kell az embereket időben, tisztelettel és szeretettel. Ez egy olyan viselkedés, amit újra mondom, egyedül az Úr tud nekünk megtanítani. De ő meg is tanít. A második dolog, ami feltűnt így az ige olvasása során, hogy Pál apostol gyakorlati módon közre működik a baj orvoslásában. Lukács feljegyzi, hogy amikor lecsapott a vihar, és a matrózok a hajó fölött elvesztették az uralmukat, milyen műveleteket hajtottak végre. Ők mit csináltak, mondja a történet író Lukács. Olvassuk, hogy neki eresztették a hajót. Hát azaz hagyták, hogy hadd vigye a szél, hadd sodródjon. Aztán Klauda szigete alatt majdnem elvesztették a mentőcsónakot, amit azért veszítettek majdnem el, mert azt abban az időben a hajó mögött húzták, és a hullámverésben telement vízzel valószínűleg az a mentőcsónak, és alig bírták ugye megmenteni, mert úgy gondolták, azért arra még szükségük lehet. Hát nagy nehezen fölhúzták a matrózok a hajóra, és így innentől a hajón szállították. Aztán olvassuk, hogy alul megövezték a hajót. Ez egy korabeli eljárás volt, amikor vagy erős köteleket küldtek át a hajó alatt, vagy láncot, nem lehet pontosan tudni, amivel körül kötötték a hajót, hogyha esetleg zátonyra futna, akkor ne essen szét. Olyan gyorsan, legalábbis. Tehát körül összetartani valahogy azt a hatalmas hajótestet. Aztán olvassuk, hogy leeresztették a vitorlákat, tehát behúzták az összes vitorlát, és így sodortattak. Másnap, írja Lukács, kidobálták a hajó teher nagy részét. Gabonát szállítottak, és ha gabona vizet kap, akkor az ugye megszívja magát, egyre súlyosabb lesz, és hát az nagyon nagy probléma lett volna, mert elsülyeztette volna a hajót. Ezért egy nagy részét ki kellett dobálni. A második részét, ami még bennmaradt, az csak a közvetlen hajótörés előtt dobálták ki később. De itt egy nagy részét kidobálták. Mindet nem, mert ha a hajó meg túl könnyű, akkor meg még könnyebben játékává válik a haboknak, de egy részét behagyták, de egy nagy részét ki kellett dobálni. A matrózok kidobják. Majd a harmadik napon, a vihar harmadik napján a történetíró személyes névmást vált, és azt mondja, hogy a harmadik napon aztán a saját kezünkkel dobáltuk ki a hajó felszerelést. Tehát addig, hogy így mondjam, a matrózok dolgoztak, de onnantól kezdve már mi is, érzéketeti Lukács, mi is bekapcsolódtunk a mentő munkálatokba. És nagyon gyakorlati módon, valószínűleg, ugye a többes szám Pált is jelenti, Pál is, Lukács is, Arisztárkusz is, meg a többiek is, aki tudott ott mozogni, meg mozoghatott, az mind segített a bajban, és hát ki kellett dobni hajónak bizonyos tartozékait, felszereléseit. Na ebből azt tanuljuk, testvérek, hogy a hívő ember, ha bajba jut, vagy mások körülötte bajba kerülnek, vagy másokkal együtt bajba kerül, akkor nem ül tétlenül és összefont kezekkel, hanem igyekszik valamilyen gyakorlati módon segíteni. Most New Orleansra visszatérő egy pillanatra, ott is látjuk ezt, hogy keresztény szervezetek voltak éppen az elsők, keresztény szervezetek, nagy amerikai keresztény segélyszervezetek, akik összejöttek, az elnökkel beszéltek, hogy milyen módon kell ott segíteni. És nagyon gyakorlati, nem evangelizálni mentek, és nem misszionizni mentek oda a bajba jutottakhoz, hanem vitték a maguk kis segítségét. Ugyanazt csináljuk mi magunk is, amikor most ha Isten éltet, jövő héten elmegyünk Erdélybe, és elvisszük a pénzt, meg a ruhákat, meg egyéb takarókat, amiket a testvérek itt összehoztak. Gyakorlati módon segítünk most a bajba jutott embertársainknak, magyaroknak. Nekünk is ugyanilyen módon kell, ha a kis környezetünkben valaki bajba kerül, mindegy, hogy önhibájából vagy nem önhibájából, mert Pál nem is mérlegelte, hogy hát a ti hibátokból kerültetek bajba, nem segítek rajtatok. Lehet, hogy az ő saját hibáikból kerülnek valakik bajba, családtagok, egyéb emberek. Valahogyan gyakorlati módon kell rajtuk segíteni, meg kell kérdeznünk őket, vagy Istent kell kérdeznünk, mi az, amivel mi segíthetnénk ezeknek az embereknek. És valahogy az Úr meg fogja nekünk adni ezeket a dolgokat, amikkel mi nekünk gyakorlati módon lehet segíteni. Nem ülhetünk érzéketlen módon karbafont kézzel, és bámulhatjuk, hogy mi történik ugye velük, szerencsétlenekkel. Sajnálkozva, de többet nem téve. Valamit mindenki tehet. Istentől kell ezt elkérnünk. Na most a harmadik dolog, ugye Pál apostol nem pusztán időbe figyelmeztet, hanem amikor már baj van, akkor gyakorlati módon elkezd ő is ténykedni a baj megoldására, vagy még nagyobb baj elkerülésére. A harmadik, hogy bátorító szavakat mond az embereknek. Bátorító szavakat mond. Azt olvastuk fel a 21. verstől a 26. versig, hogy amikor már se nap, se csillagok nem látszottak, csak tombolt a vihar, mindenki rosszul van, ugye el tudják képzelni a testőrök, hogy ez egy kis hajós a tengeren dobálja össze-vissza, hogy rosszul voltak az emberek, fizikailag is kezdtek kifáradni, mert nem is nagyon ettek, és sötét van, és hideg van, ott fetrengnek, ott fekszenek a hajó, már nem tudnak mit csinálni, egyszerűen csak a halált várják az emberek. Üveges tekintettel, minden reményünk elveszett az életbe maradásra, mondja az apostol, illetve Lukács. Teljesen lemondtunk az életünkről. Hát aki volt már ilyen helyzetben, az sejti, hogy ez mi lehet. Aki meg nem volt, az meg nem nagyon akar ilyen élethelyzetbe jutni, mert tudja, hogy ez nagyon rossz. Minden reményünk elveszett az életbe maradásról. És akkor Pál apostol föláll közöttük, mert kis mozzanat, ugye mindenki ott feküdt. Ő fölállt közöttük, és elkezd beszélni. De ne úgy képzeljük el, ugye, hogy én is úgy képzeltem korábban, hogy egy olyan ringatózik ott a hajó, és akkor Pál apostol föláll, minden szem rászegeződik, olyan aranyos glória jelenik meg a feje fölött, és akkor szép halkan elkezd prédikálgatni. Hanem valószínűleg Pálnak üvöltenie kellett, tiszta csapzott volt az egész ember, tiszta víz volt, ha volt egyáltalán rajta még ruha, és kellett neki túl üvöltenie a hullám zajt és a viharnak a tombolását, hogy így mondjam, és kellett valamit, és ott mondott valamit az embereknek. És amit mondott, az egy teljesen ilyen irracionális, észszerűtlen dolog volt, de mégis elmondta azt a bátorító üzenetet az embereknek. Kétszer is mondja nekik a beszéde során, hogy jó reménységbe legyetek. Most ezt az egész beszédet nem tudjuk végigvenni, majd talán következő alkalommal a részleteibe belemegyünk, de kétszer is mondja, hogy jó reménységbe legyetek, jó reménységbe legyetek. Biztatja az embereket. És a biztatásán mögött ott áll az Istennek az igéje, mert Isten azt mondta nekem, hogy megmenekülünk. Isten igéjében én meg hiszek, és úgy lesz, hogy ő megmondta, hát jó reménységbe legyetek. Biztatja őket. És ráadásul a beszédjéből én most csak azt a részletet emelem ki, amikor az apostol hitvallást tesz. Ebben a beszédében Pál apostol elmondja, hogy én az Istené vagyok. Én aztán utána mondja, az Istennek szolgálok, és hiszek az Istennek, mondja harmadszor. Milyen hitvallás ez? Ott abban a helyzetben Pál apostol bizonyságot tesz az élő Istenről, azoknak a csontpogány rómaiaknak, meg kemény lelkű gonosztevőknek, meg légionárius katonáknak, meg pogány matrózoknak. Én az Istené vagyok, és én az Istennek a szolgája vagyok, és én hiszek az Istennek. Testvérek, ez egy csodálatos dolog, hogy még a legnagyobb bajba is egy hívő ember bizonyságot tehet a környezetének. Én az Istené vagyok, Heidelbergi K.T. Kinek a tulajdona vagyok? Én az Istené vagyok, én az Istennek szolgálok, és én hiszek az Istennek. És mint ilyen ember mondom nektek azt, hogy jó reménységbe legyetek, mert az Isten ígéretet adott nekem, hogy megmenekülünk. Jó reménységbe legyetek. Testvérek, lehet, hogy nekünk is felül kell vizsgálni, hogyha bajba jutunk, vagy jutnak körülöttünk emberek, miket szoktunk mi nekik mondani. És sokszor olyanokat mondunk, hogy az embereknek a hajaszála valószínűleg az égnek áll tőle, de ha nekünk mondaná valaki a bajba, hogy nekünk is az égnek állna a hajunk tőle. Kell, mert rossz dolgokat mondunk, mert a fejükhöz csapkodunk dolgokat, mert szemrehányást teszünk nekük, mert hidegséget éreznek a szavainkba. Pál apostoltól kell megtanulni, testvérek, hogy valami bátorító, biztató dolgot mondjunk a családtagjainak, embertársainak, akik körülöttünk vannak, és az a biztatás az Isten igéjén nyugodjon. Legyen az hitvallástétel, bizonyságtétel az Úrról, és ilyen emberként mondjuk azt a biztató szót valakinek. Jó reménységbe legyetek. Mondom, erre a beszédre még egy kicsit vissza fogunk térni, mert ez nagyon tanulságos, amit itt Pál apostol mond. Most csak maradjunk ennyiben, hogy Pál apostol figyelmeztet időben, gyakorlati módon közreműködik a baj megoldásában, és biztató, jó reménységre bátorító szavakat mond a bajba jutott szerencsétlen, üveges tekintetű embereknek. Az utolsó dolog, ami feltűnik az igéből, hogy nagyon józan tanácsot ad akkor, amikor a 14. éjszaka ott vannak a tengeren, és amikor megsejdítik a villám, talán a villámfényé, vagy félhomályba, megsejdítik, hogy szárazföld közeledik. Leengedik a mérőónt. 20 öl. Kicsit várnak, megint leengedik 15 öl, tehát a tengerfenék jön. Parthoz közeledünk. Végre parthoz közeledünk. Fölcsillan valami remény. Leengednek 4 vasmacskát a hajónak a tattyáról. Tehát 4 horgonyt bocsátanak le, hogy megfogják a hajót, mert féltek, hogy a sötétben neki mennek valami sziklának. És ott megállnak. És ott dobálja a vihar továbbra is. Tombol körülöttük. És Pál apostol ott a hajón. Egy nagyon hétköznapi, nagyon egyszerű, de nagyon józan és hasznos tanácsot ad az embereknek. Azt mondja nekik, 14. napja nem esztek. Egyetek. Egyetek. Mert nyilván természetes, hogy eddig a halálfélelem összeszorította a szíveteket és a gyomrotokat is, és nem ment le egy falat se a torkotokon. De egyetek, mert tudom, hogy meg fogunk menekülni. És ez azt jelenti, hogy még egy nagy erőpróba előtt állunk, hiszen ki kell mennünk a partra valahogyan. És annyira le vagytok gyengülve, úgy fizikailag, mint lelkileg is, hogy nem bírtok még úszni se, amikor meg úszni kell majd az életetek miatt, vagy az életetekért. Egyetek, és akkor fogja magát, és ő maga előveszi a mi meglévő kis elemózsiáját, vagy búzát ott, vagy nem tudom, valamit főhoztak ott. És illetve ez kenyér, mert azt mondja, megtöri a kenyeret, valahogy ott volt még valami, és elkezd enni az emberek előtt. És mire azok is fölbátorodnak, Pál példáján, magatartásának, és ők is ételt vesznek magukhoz. Nagyon józan tanács ez, nagyon hétköznapi tanács, nem valami nagy lelki fröccs, hogy így mondjam a bajba jutott embereknek, hanem egy ilyen egyszerű józan tanács. Lehet, testvérek, hogy nekünk is valamit tanácsolnunk kell a bajban lévő embereknek, és lehet, hogy az egy egészen hétköznapi egyszerű dolog. Akár az időbeosztásukra, akár a vonatkozik, vagy én nem tudom, lehet, hogy étkezésre vonatkozik. Mert ma is igaz, hogyha valaki bajba jut, akkor még az evés is ugye mellékessé válik, de az evés mellékessé válik, akkor testileg is, szellemileg is legyengül, lelkileg is elpusztul az ember. Lehet, hogy ezt kell mondani, egyetek, lehet, hogy ott kell állni, mert azt vele együtt enni. Ilyen hétköznapi egyszerű dolog. De az Isten tudja, testvérek, ezt nekünk megadni, hogy valahogy tudjunk ilyen nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi, nagyon gyakorlatias tanácsokat adni a bajba jutott embertársainknak. És ott álljunk mellettük, míg meg nem oldódik az a helyzet. Hát a történet, testvérek, ugye azzal fejeződik be, hogy a társaság miután evett, újra egy kicsit magához tér, és elhatározzák, hogy ki valahogy kihajtják a hajót a partra. Megvárják a reggelt, itt jön ez a közjáték, amikor néhányan meg akarnak lépni a hajóról, Pál nem engedi azt, mindenkit ott tart a hajón, aztán másnap reggel levágják a horgonyokat, a hajónak fölhúzzák az orvitorláját, minden egyéb alkatrészét kiemelik a vízből, amit még lehet, ilyen hajólapátok, meg kormánylapát, meg evezők, meg nem tudom, mik lehettek ott, ezeket eloldják, eldobják, és fölhúzva az orvitorlát neki mennek a partnak. És ott történik ez, hogy mielőtt még a partra mennének, ott sziklazátonyok merednek össze-vissza, és az egyikre rámegy a hajó, ráhajtják a hajót, és ott aztán megfeneklik, a hajót szétverik a hullámok, közben a katonák le akarják mészárolni a foglyokat, mert hát miért ne, Pál apostolt is le akarják mészárolni, igaz, hogy nekik köszönhetik az életüket, de hát Pál apostol is hadd veszen a foglyokkal együtt. Julius menti meg őket is, és aztán parancsba adja, hogy mindenki menjen. Először az úszni tudók ugorjanak a vízbe, és menjenek a partra, és utána pedig, aki nem tud úszni, kapaszkodjon roncsokba, meg egyéb dolgokba, és úgy evickéljen ki a partra, ha tud. Hát a történet végül azzal fejeződik be, hogy Isten kimenekíti őket a partra, tehát Isten betartja a szavát, amit Pál apostol által elmondott, a hajó elvész, de mindenki megmenekül. A rakomány is elvész, és egy szigetre jutnak ki. Pontosan úgy történt, ahogy Isten előre megmondta az apostol által, tehát Isten, hogy így mondjam, az ő szolgáját, vagy szolgáit igazolta, és önmagát pedig megdicsőítette. Szóval Calvin írja a kommentárjába, hogy Istennek a nagy kegyelme volt, ami ezeket az embereket megmentette, mert tulajdonképpen ő volt az, aki segédkezet nyújtott nekik a part felől, és kihúzta őket a partra. Tehát ez egy csodálatos végszó lehet most, hogy mi is, de más emberek is végső soron úgy menekülhetnek ki a bajból, hogy maga az Úr kimenti őket a bajból. Lehet földi bajokból is, hétköznapi életünknek a bajaiból, de az örök veszedelemből, a kárhozatból is az Úr szerető keze és hatalmas keze tud bennünket kiemelni és kiragadni. Hát itt van Pál apostol, aki így viselkedett a nehéz élethelyzetben, mert az Úr ezt tanította neki. Láttuk, hogy először is időben figyelmeztette az embereket, másodszor gyakorlati módon közreműködött a baj orvoslásában, harmadszor egy bátorító beszédet mondott, amelyben hitvallás volt, és végül pedig nagyon józan, hétköznapi tanácsot adott az embereknek. Az Úr tanítson bennünket, testvérek, tanítson bennünket, és ha vele vagyunk, tanítani is fog, hogy mi is tudjunk így viselkedni a nehéz helyzetekben, és így tudjunk másoknak is támaszává lenni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te néked, hogy te sem vesztetted el a fejedet a nehéz helyzetben, és te tudsz megtanítani bennünket is arra, hogy ne veszítsük el a fejünket, hanem úgy viselkedjünk, ahogy egy keresztény emberhez, a te követődhöz az méltó. Látjuk, hogy Pál apostolt is te tanítgattad, és te tetted lehetővé, hogy ő is így viselkedjen abban a kritikus, életveszélyes helyzetben, amiben jutott embertársaival együtt. Kérünk téged arra, hogy te légy a mi tanítónk, és taníts meg szerinted való módon viselkedni embertársaink között, akik bajba kerültek. Köszönjük te néked, hogy még a bajban is dicsőíthetünk téged a magatartásunkkal és a szavainkkal is. Rád mutató lehet az életünk, és ezzel segítjük a legtöbbet a bajba jutott embereknek. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, mert önerőből képtelenek is vagyunk. Tere át mutatni és téged megdicsőíteni a bajban. Adj nekünk, Urunk, bölcsességet a szóláshoz és a tettekhez is, amiket véghez kell vinnünk akkor, amikor családunkba vagy környezetünkbe, ismerőseink között bajba jutott emberek vannak. Kérünk téged arra, hogy vigyázz most ránk, gyülekezetünkre, családjainkra, vigyázz a mi országunkra, a mi népünkre. Kérünk téged arra, hogy add meg ennek a mi népünknek azt, hogy hozzád forduljon a bajban, és ne elforduljon tőled még jobban, mint ahogy már eddig is el van fordulva. Kérünk téged arra, hogy állítsd meg a mi népünket az istentelenségbe, és adj hozzád térő embereket ebben a nemzetségben, Urunk. Kérünk téged arra, hogy könyörüljél meg, és adjál nekünk istenfélő vezetőket is, akik a bajban az ére tudnak állni, és akik reát figyelve meg tudják mutatni a kivezető utat, úgy, hogy Pál a fogoly meg tudta mutatni a kivezető utat a hajós kapitánynak és a császári légió parancsnokának is. Segíts, Urunk, bennünket is, és adj ilyen embereket, istenfélő hívő embereket, népünk élére, minden helyzetben, minden pozícióba. Könyörülj meg, Urunk, és segíts azoknak közöttünk, akik ilyen nehéz helyzetbe jutottak, akár betegség miatt, akár családi tragédia miatt, akár munkahelyi, anyagi problémákkal küzdenek. Urunk, Te segédkezet tudtál nyújtani ott a hajótörötteknek is, hogy megmeneküljenek. Nyújts segédkezet, és segíts kijutni ezeket a testvéreinket a bajból. Menjd meg őket, hogy dicsőíthessenek Téged, és magasztalhassák a Te nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy a mi imádságunkat eléd hozhatjuk, és hisszük, hogy meghallgattál bennünket nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi elgondolást felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Érsek Gyulától búcsúztunk, aki 54 éves korában költözött el közülünk. Temetése Kisteleken volt. 14-én, szerdán 14 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk. Itt maradott feleségének, gyermekeinek, unokájának és az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten megtartjuk a szokásos gyülekezeti alkalmainkat. Hétfőn nyugdíjas kör lesz, 2:30-kor szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ebbe a körbe.